Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a híveknek előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünnepelendők körét. A Szent Szűznek minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk. Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, ráncfelvarrása történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Orbán Viktor kiemelte: gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vesz majd a találkozón. A magas szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke lesz. Csak a két ország gazdasági ügyeiről tárgyal már hosszú hónapok óta, így a tervek szerint egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá tudnak hozni, mondta. Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A kormányfő kifejtette: miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze, kiemelte. Aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét. Lesz 14. havi nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta: a szerdai kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány. A kormány elkötelezett a magyar kultúra támogatása iránt, ezért a szerdai ülésen úgy döntött, hogy január 1-től 15%-kal emelik a kulturális ágazatban dolgozók bérét. Jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs közölte: a döntés 41 ezer dolgozót érint. Sikeresen zárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a gyakorlat záró rendezvényén. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte: a gyakorlat megszervezése történelmi lépés volt, hiszen az elmúlt 30 évben sem mód, sem eszköz, sem képesség, sem szándék nem volt ilyen összetett gyakorlat végrehajtására. A hadsereg összes fejlesztésére és fegyvernemére, valamint az államigazgatás szinte összes szervezete részt vett. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és északkeleten alacsony szintű felhőzet képződik. A derült tájakon foltokban ködés kialakul. Máshogy derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a kevésbé felhős tájakon -1 és +5, máshogy 6 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője 2025. október 31-én, pénteken. Ma a Hortobágyra megyünk, ahol a behajtási ünnepségen veszünk részt. Itt először a puszta doktorral beszélgettem, majd megismerhetnek egy újabb telephelyét a madármentőállomásnak, és még ezen kívül egy tárogatóssal is. Elsőként Déri János puszta doktort hallják.
Hát most már 41. éve vagyok Hortobágyon, úgyhogy aki nincs ennyi ideje itt, az is azért már találkozhatott velem, úgyhogy ismernek itt a, most már mint a madárkórházas állatorvost, úgyhogy most ezen a szép, most mondhatni azt, hogy esőmentes, kevés felhős, de szélmentes kiránduló időben itt csomó ismerőssel találkoztunk, akik most meglátogatták ezt a rendezvényt. Mi hozzánk a madárkórház, madárparkba is jönnek szépen csoport-csoport hátán.
látom, sor áll egyébként ott a bejáratnál, a másik pedig, hogy az autó között itt szinte nem is lehet átjönni. Na de, hogyha arról beszélnénk a mai napról, engem ott majd elkommandíroznak, elmondják, hogy mit csináljak. Nekem még fontos az, hogy ez a madárkórház és látvány még mindig él, van és virul.
Igen, mindazon intrikák, ármánykodások, naverenőrzések, természetvédelmi hatóság, munkaügy, meg más minden, ami most ránk zsudult az utóbbi egy-két évben. Korábban is volt, de most, amikor már 25 éves lett az alapítvány, most muszáj volt, úgy látszik, nagyon mindenkinek körmünkre nézni. Ennek ellenére működünk, jól vagyunk, sőt, mondhatom azt, hogy soha nem volt ilyen jó támogatottságunk, ennyi elismertségünk és ennyi érdeklődő. És ennyi madár. 8-9 ezer madár fölött diszponálunk az egész országban. Amikor ezt elkezdtük 25 éve, akkor volt, hogy 30 madár egy évben összesen. Meg a Górési Nemzeti Parkos tevékenységet, amikor behoztuk ide Hortobányra, akkor itt tartottunk, amikor megnyitottuk 2006-ban a madárparkot, akkor már 200-300 madár volt évente, és erre is kalibráltuk be a röbdék kórtermek méretét, mennyiségét. Hát most ebből a 9000 madárból, ami kórházi ellátást igényel az országba, az bizony több mint 3000 érkezik. Most már ebben az időszakban, ami még nem az év vége annyira, de már a 2982. madárnál tartunk, és az állandóan bent állomásozó madarak, ezeknek egy része gyógyuló, másik része tartósan itt maradt, tartósan sérült. Ezek 5-600 madarat számlálnak. Most engedtünk el 23-án az amnestia alkalmából minden olyan madarat, amelyet olyan állapotban tudtunk hozni, hogy elengedhető.
Ezek a számok, óriási számok, nem is tudom tulajdonképpen, azért ehhez már egy komolyabb intézményhálózat kellene. Mondjuk azt tudom, hogy néhány helyen van, ahová besegítettek, ahol összeszedik komolyabb munkát, állatorvosi munkát, még azért mindig te végzed, illetve olvastam, hogy vannak most éppen, van egy egyiptomi állatorvos, hogy jól
igen,
láttam?
Igen, Abdel egy Alexandriában végzett, 23-ban végzett egyiptomi állatorvos, most itt tört 4 hónapot nálunk, egy nemzetközi önkéntes szervezet támogatásával, úgyhogy ő is egy hasznos munkatársunk, de korábban is jöttek, volt egész nyáron egy frissen vizet állatorvos doktornő, és a korábbi években is mindig találtunk olyan segítséget, aki abban az időszakban nyáron, amikor a csúcs szezon van, amikor reggel 8-tól hajnali 2-ig állandóan a műtőbe vagyunk, alkalmanként hajnali 5-ig, ilyenkor nem baj, hogyha valaki segít, meg hát szívesen az utódomról is kéne gondoskodni.
Hát aki műtene, de hát azért ez marad, ez a helyszín, Bocs. És azért maradsz, ha nem is te, de áttételesen a eszmei, szellemi vezetője, hiszen a puszta doktort nem lehet lenyugdíjazni. Állami intézményből igen, de a saját maga által alapított és fenntartott helyből nem igen lehet nyugdíjazni. Ott nem bírná a szíved azt, hogy itt hagyd.
Nem is tervezem. Tehát koromnál fogva éppen ebbe az évben már nyugdíjba mentem, de ez a hatósági állatorvosi tevékenységemet illette. A magánállatorvosi tevékenységem, még a pénzt kereső tevékenységem is szarvasmarha, bivaj, baromfi, egyéb háztejés nézőmán, amelyik tekintetében működik, de itt ez a hobbi tevékenység, vagy mondhatom azt, hogy önkéntes munka, ami itt most már 41. éve itt Hortobágyon a madarakkal, 25 éve, 26. éve a madárkórházzal, mint intézménnyel összeköthető. Ez nem hagyható olyan állatorvos nélkül, aki most mondhatom azt, hogy ide született.
Többször beszélgettünk már, de sose volt idő megkérdezni, hogy hogyan lett belőled. Nem itt a madárkórházas, mert arról beszéltünk. Tehát egyáltalán állatorvos, aki ide a Hortobágyra nem cseppent, hanem ide vágyott.
Pesti vagyok, 18. kerület, Pest-Szentlőrinc a szülőhelyem. Ott jártam általános iskolába, aztán később középiskolába Pannonhalmára, és onnan az állatorvosi egyetemre vezetett az út. Tudatosan készültem erre. Általános iskolába is, és óvodába is. mert én már 3 éves koromban kitaláltam, hogy állatorvos akarok lenni, pedig nem is láttam a macskán kívül más állatot.
Galambot a levegőben.
Galambot a levegőben, meg a játék állatok. Akkor még nem plusz állatok voltak, hanem ilyen kitömött pacik, meg gumiállatok. Úgyhogy hát én azokon gyakorolgattam itt különböző orvosi injekció beadástól a bekötés és lázmérés, meg ezek, amiket én velem csinálta a gyerekorvos körülbelül, azokat látott dolgokat próbáltam itt a játékaimon gyakorolgatni. Tehát meg se fordult a fejembe, hogy én más vagyok, mint állatorvos. Úgyhogy erre most úgy mondom, hogy tényleg születni kell, és hát menet közben, amikor én az állatos egyetemre jártam, viszont az, hogy én madaras állatorvos legyek, az fel sem merült. Fel sem merült, mert akkor még nem volt ilyen.
Nem volt ilyen, tehát mondhatom azt, hogy volt előtted.
Nem volt. Tehát én vagyok az első olyan állatorvos, aki vadmadarakon egyáltalán segíteni akart, itt a történelem során, legalábbis a Magyarországon, és ez úgy alakult ki, hogy ideig jutottam, hogy itt megérkeztem 84 karácsonyán ide állatorvosnak Hortobágyra, és a szaksegédem, Szarvas Bandi, Isten nyugosztója, nemrég ment el. A pusztából télen víz idején, a Simpson motorjával érkezve egy egerészővet hozott a katonai mikádója alá becipzározva, aminek el volt törve a szánya. Úgyhogy én voltam az első állatorvos, akit meglátott, úgyhogy én nekem jutott az a feladat, hogy meggyógyítsam, ami sikerült. Úgyhogy tavasszal elengedtük, és ennek a híre azért eljutott a nemzeti parkosokhoz, pásztorokhoz, helyi gazdálkodókhoz, és jöttek a madarak.
Egy állatorvosnak, aki Hortobágyra jött akkor a juh, szürke, bár akkor még kisebb állományban volt, valamint még néhány bivaj juthatott. Azok azért veszélyesebbek, mint a madarak, de nem biztos, mert olyan madár is van, amely, hogyha az ember nem figyel, hát van olyan veszélyes szinte, mint egy szelid bivaj.
Hát azért a bivaj elég veszélyes, tehát van, a mai napig van vele dolgom, mert Rózsa Péter virágoskúti állományát kívül még azért országosan látok el bivaj állományokat is. Ez azt jelenti, hogy Somogytól Nógrádig azért járkálok ezeket vérvételezni, tuberkulózni, kezelni. Tényleg veszélyes, alkalmanként életveszélyes. Na most ezt tudják azért a rétisasok. Tudják azért. Tehát egy sas lehet, hogy csak maximum 6 kiló. Inkább 4-5, de a legnagyobb is 6 kiló. Akkor is, hogy a 2,5 méteres közel a szárny felszávja. Ezek bizony egy megtermett, felnőtt, erős férfinél erősebbek. Kettőnél is. Tehát volt olyan sas, hogy 3 nagy darab munkatársunknak kellett szinte ráhasalni a sasra, hogy egy normál napi rutin szánykötözést kénytelen legyen elviselni, mert egyedül egy sast, hogyha valaki megfog, amikor a sas ezt nem akarja, akkor az bizony veszélyes. A karmával, ujjaival, ami akkor, ami körülbelül mint egy rendes emberi kézfej, 5-6 centis karmokkal, azzal ki tudja markolni az ember melkasából azt, amit ő akar, tehát 250 kg erővel úgyhogy hogy veszélyes üzem, de kioktatom a munkatársainkat, önkénteseinket. Aki olyan, azt le is vizsgáztatjuk balesetvédelemből, hogy nem nyúlunk kesztyű nélkül, háló nélkül nem fogjuk meg. Mindig két emberes a sas, mert veszélyes üzem, de hogyha csak a kis testvért nézzük, az egerészvévet, az is ugye egy 700-800 gramnál nem több, de hogyha az is beleakaszkodik valakinek a karjába, kezébe, akkor az akár kórház is lehet, tehát erről odafigyelünk, tehát mindent kesztyűvel fog, pasta kesztyűvel, tehát ez a motoros kesztyű, hegesztő kesztyű, ott kezdődik ezeknek a közép és nagy testű ragadozóknak a kezelése.
Vadállatok, ez azt jelenti, hogy a természetben nekik meg kell küzdeni a létükért, a fennmaradásukért, és tulajdonképpen az izomrendszerük is olyanná válik, hogy óriási erővel tudjon lecsapni a prédára, az áldozatára, és ezt hát ha védekezik, akkor meggondolom, gond is lehet vele.
Nem támadnak, védekeznek, tehát vadállatok, vadmadarak nem szoktak ember csak úgy ok nélkül megtámadni, de hogyha mi meg akarjuk fogni, olyat akarunk vele csinálni, ami neki nem tetszik, akkor kénytelen szegény védekezni, és való igaz, hogy ez az izomerő, ami eleve nekünk is megvolt, lehet, hogy az őskorban még bírtunk vele, csak hogyha most azt mondjuk, hogy egy különbséges 5 kilónál nagyobb majom, az már két emberes, azt mondják, tehát ugyanaz az ember szabású, ugyanazok az izmok, ugyanúgy működnek, csak sokkal jobban, hogyha nem egy eltúnyult városi emberről van szó, még hogyha egy benszülöttről, aki még akár kőkorszaki körülmények között van, akkor is arról van szó, hogy egy vadon élő, akár emberszabású állat, az sokkal nagyobb izomerővel, elszántsággal rendelkezik, mint akár melyikünk.
Én azért csodálkozom egy kicsikét, ennyi idő alatt vagyonokat lehetett volna gyűjteni. A puszta doktornak nem volt célja, hanem az, hogy talán, hogy az a madárvilág, ami itt van, az valamilyen módon segítve legyen. Nem gondoltál te arra, hogy inkább megyek, megfizettetek mindent úgy, ahogy kell, és akkor házi állatokat, kutyácskákat, meg valami másokat, macskákat fogok gyógyítani, jóval több pénzért. Ez nem hiányzott, vagy pedig nem is szándékoztat, hogy olyan legyél?
Hát most én egy katolikus rádiónak nyilatkozom. Magam is katolikus vagyok, mondom, hogy Panohamára jártam. Tehát nekem a gondolkodásom egy kicsit másmilyen, tehát úgyse tudjuk magunkkal vinni. Nem gyűjtünk, nem itt gyűjtünk, hanem máshova gyűjtjük a kincseinket. Tehát megjegyzem, az állatorvosok nem szegény emberek, tehát nem. Jól keresnek. Tehát az ügyvédek, állatorvosok, könyvelők, mit tudom, van még néhány ilyen szakma, ami most már a szobafestők is ide tartoznak. Jó. Lehet keresni, én is keresek, tehát mai napi, tehát van pénzkereső tevékenységem, de ez a madárkórház alapítvány, amely a jóisten madarait kezeli, amelyel lehet, hogy a magyar állam rendelkezik a védettekkel, a nem védettekkel, meg a vadászok, szintén a magyar állam megbízásából. Ezeknél nincs hova beadni a számlát. Tehát ha be is adnánk, akkor még tiltakozna is ellene bárki. Tehát azt, hogy itt egy olyan kórházat működtetünk, ahol most már mondtam, hogy évente több mint 3000 madár úgy fordul meg, hogy abból 5-600 állandóan itt van. Ennek a költsége 20 munkatársal, a több milliós havi rezsivel, a takarmánnyal, a gyógyszerrel. Tehát ez ilyen több százmilliós nagyserendű költségvetés, amit nekünk kell megkeresni adományokból, 1%-ból, az emberek jó indulatából, semmilyen állami támogatást nem kapunk, semmilyen önkormányzati támogatást. Céges támogatások vannak, de ezek megállnak 5 milliónál. Tehát ez azt jelenti, hogy amit az ember, most mondhatom azt, hogy voltak olyan nem évek, évtizedek, amikor a családi kasszából finanszíroztam. Akkor nem 100 milliós nagyságú volt, akkor még csak 5 és 10 milliós között volt a költségvetésünk. Azt még egy állatorvosnak a családi kasszája elbírta, hogy erre költsük. De amikor már több mint 20 millió, akkor az évente, akkor azt azért arra már ott fel kell készülni, tehát erre felkészültünk, most mondhatjuk azt, hogy működésünk stabil, de meg kell érted dolgozni, tehát nem csak a műtétek, az állatorvosi beavatkozások, hanem ennek a finanszírozását megtalálni, ez is egy külön, most mondhatom azt, hogy szakma. Tehát mi nem tanítanak az állatorvosi egyetemen, úgyhogy ebbe is bele kellett nőni. Most mondhatom azt, hogy hogy most elmentem nyugdíjba főfoglalkozásom tekintetében, de nincs egy saját házam, nincs egy saját kocsim. Ami van, az a madárkórház, amit keresek, azt most is ráköltöm, és így elégedett vagyok vele.
Tehát azért még a támogatásokra óriási szükség van, mert annyit már nyugdíjban sem fogsz tudni keresni, hogy még többet költsél rá. Azt hiszem, hogy szívesen támogatják a madárkórházat. Hát csak ugye mindig változik a helyzet. Hogyha megemelik az energiaárakat, akkor megint probléma lesz, vagy pedig bármi más. Tehát úgyhogy javaslom én mindenkinek, aki tudja, hogy mi ez, jöjjön el, és akkor nézze meg, hogy hogyan lehet támogatni. És akkor köszönöm, mert úgy látom, hogy menned kell, ugye?
Igen, kezdődnek lassan itt a behajtási ünnepi rendezvények, ott a helyünk, úgyhogy indulunk is.
Elhangzott riportunkban dr. Déri Jánost, a puszta doktort hallották Hortobágyról, a madármentő állomásról. Műsorunk folytatásában a nyíregyházi madármentő állomás vezetőjét hallják.
Hanyicska Nagy Győri Anna vagyok, a Hortobágyi Madárkórház programfelelőse és a nyíregyházi Zák Zoltán két tanítási nyelvű általános iskola pedagógusa.
Déri doktor úr mondta, hogy hát itt van egy hölgy, van egy új állomásunk, vagy 3 éve a madármentő állomás Nyíregyházán. Azért van ön itt nem csak a programfelelőse miatt, hanem ott is dolgozgat, ugye?
Így van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei madármentő állomást én vezetem a kedves férjemmel, immáron 3. éve, és reméljük még nagyon sokáig.
Kérdeztem, hogy helyileg hol van ez, vagy nem hallottam, vagy elfelejtettem. Melyik részén van Nyíregyházának?
Ez Nyíregyházán, Nyírszőlősben található.
Hát akkor tulajdonképpen erdős részen.
Így van, egy óriási erdő közepén helyezkedik el a madármentő állomásunk, ami nagyon idilli helyéül szolgál a gyógyuló madarainknak.
Hogyan kerülnek be a madarak? Zömében már ismerik önöket, és azért hozzák be, vagy pedig hát nemzeti parkosok tudják, hogy ott vannak?
Az a helyzet, hogy nagyon sokrétű az, hogy hogyan és miként kerül be hozzánk egy madár. Például bekerülhet úgy is, hogy a Hortobágyi Madárkórházat hívják fel, és ők adják meg az én telefonszámomat Nyíregyházán, és Szabolcs megyében már rengeteg állatorvos tudja a telefonszámomat, és ha bevisznek hozzá egy sérült vagy elárvult dementésre szoruló madarat vagy vadállatot, akkor fel szoktak engem hívni.
Milyen nagyságú egyébként a befogadó képességre gondolok?
Hát tartósan nálam nincsen madár, tehát hogy folyamatosan nincsen, csak megtalálástól, hogyha az egy elárvult fióka, akkor az az elengedés pillanatáig van nálam, viszont hogyha sérült, akkor tovább kerül a Hortobágyi Madárkórházba.
Tehát akkor állandó kapcsolatban kell, hogy legyenek. Egyébként milyen sérülések jellemzőek? Ugyanaz, mint az ország többi részén, vagy pedig hát van, ahol azért lövöldöznek gyerekek is, meg stb.
Szerencsére azért igen ritkán fordul elő lövés áldozatául esett madár nálunk. Tulajdonképpen ugyanolyan madarak fordulnak elő nálunk, mint a mint az ország többi részében, vagy ugyanolyan sérüléssel bekerült madarak, tehát a gólyákra ugye az áramütés, ugyanúgy a vörösvércsékre is, ami a legveszélyesebb számukra, de még mindig nagyon-nagyon sokan fogdosnak össze olyan madarakat, amelyeket nem kellene megmenteni.
Az őrjövek általában ott kutatnak az út mentén, ők is sajnos áldozatul túleshetnek a mohóságoknak, figyelmetlenségüknek. Egyébként úgy sérült madarat, hogy a másik madár sértette, meg sebesítette, meg nem nagyon találnak, ugye? Azt inkább megeszi az, aki meg sebesítette.
Így van, ez az életkör forgása, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem kell abba beleavatkozni, hogyha etetjük a kismadarakat télen, az egy nagyon nemes cselekedet, és azt is végig kell néznünk olykor-olykor, hogy a karvaj becsap, és el fogja vinni a széncinegénket. Viszont a karvaj nem a legegészségesebb széncinegét fogja kifogni, hanem azt, akit a legkönnyebb elejtenie, úgyhogy én mindig szoktam mondani, hogy ilyenkor ne zavarjuk meg a karvajt, mert hogy ugye akkor ő viszont éhen marad.
Hát ugyanúgy, mint a vadállatoknak a zöme, parkosok, például sakálok is, azt fogják el, amelyik gyengébbnek tűnik. Ezáltal segítik, hogy jobb legyen az a populáció, jobb legyen az élet fenntartási körülménye, a gének is jobbak legyenek. Na de hát ön biológusként kezdett, akkor nem véletlenül ment ilyen helyre.
Hát ez így van, ez eléggé tudatos volt, de amikor elkezdtem a biológia szakot, akkor én még nem tudtam, hogy a madaraknak és a madármentésnek fogom az életemet szentelni. Ez egy terepgyakorlaton történt, hogy én találkoztam a madárkórházzal, ugyanis eljöttünk Hortobágyra, és a terepgyakorlat vezetőnk hozott be ide minket, és onnantól kezdve idestova már 13 éve nem volt megállás, és azóta madarakat mentünk. Nagyjából évi 450 madár fordul meg a mentőállomásunkon.
De az nem kevés azért, hogyha összeszámolnánk az időt, amennyit tanítás mellett ezzel kell tölteni, akkor valószínű, hogy kijönne egy munkanap, úgy egy hetente, vagy egy két munkanap, vagy három.
Hát ez azért változó, ősztől tavaszig kevesebb ugye a bekerült madár száma is, viszont tavasztól őszig, azaz a nyári időszakban május, június, júliustól egészen szeptember végéig, azt hiszem, hogy egy ember biztosan igényel naponta ez a feladat, és mivel reggeltől estig etetni kell a fiókákat, ezáltal nagyon el se tudok menni sehová.
Én nem is gondolkodtam az etetésbe, de hát én a sérültekben gondolkodtam. Ugye ilyenkor nagy a mozgás, költöznek északról le, tőlünk még lejjebb, tehát ez az időszak is egy kicsit több madarat hoz, ugye?
Ez az őszi időszak?
Igen.
Ebben az őszi időszakban javarészt ragadozó madarak, varjúfélék, galambok kerülnek be hozzám is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei madármentőállomásra és a Hortobágyi Madárkórházba is. Inkább a legyengült madarak kerülnek be hozzánk ilyenkor, ugye nincs fióka szezon.
És tulajdonképpen az etetést miből oldják meg? Van olyan beszerzési hely, akik segítenek, vagy pedig a madárkórház támogatja önöket?
A madárkórház támogat például lisztkukaccal minket, egyéb esetben szoktak lenni lelkes támogatóink is, akik hoznak nekünk magokat, olykor húsfélét, amit ugye a ragadozó madarak esznek, hallal is szoktak minket támogatni, amit gólyák és egyéb madarak is szívesen elfogyasztanak, és természetesen minek után ez a hivatásunk, mi is rakunk bele bőven.
Egyébként gyerekek érdeklődnek, hát ha tanít, akkor egészen biztos tudják, hogy mit csinál tanárnéni, de hát a többi iskola is tudhatja, gondolom, és akkor kimennek látogatni, mert az hozhat valamiféle olyan eredményt, hogy ők is inkább védjék a madarakat, mint hogy pusztítsák.
Nagyon jó, én hosszú évek óta járok évi 10-20-30 iskolába, rendezvényre, nyári táborokba és óvodákba is, mert úgy hiszem, hogy már az óvodáskorú gyermeket is el kell kezdeni edukálni az állatvédelem és a természetvédelem, környezetvédelem irányába.
Most mi a feladata? Nem az, hogy velem beszélgessen, de János mondta, hogy azért jó lenne megszólaltatni az legújabbakat is, azért a legkeletibb állatmentő állomást, de a mostani konkrét program?
Itt a Madárkórházban? Itt a Madárkórházban nálunk őszi finomságokat lehet vásárolni, amellyel a Madárkórházat támogatják, és leginkább a nálunk felgyógyuló madarakat, valamint forralt borral, meleg teával tudunk szolgálni. Programjaink közül kincskeresés van gyermekeknek a Hortobágyi Madárkórház területén, ami igen nagy, úgyhogy feladja a leckét egy-két gyermekünknek, valamint kézműves sarok van, falevélgyűjtés, termésfelismerő játék, és van egy őszi sütemény vásárunk is, ahol be lehet nevezni a legfinomabb őszi sütemény versenyére.
Hát akkor van program, csak hát ha minden nap lenne, valószínű az lenne a legjobb, mert azért ezek a madarak éhesek is szoktak lenni.
Mindemellett természetesen a programunkban az is benne van, hogy a meglévő állatainkat el kell látnunk, tehát a sült tök és a rétes sütése közben azért ellátjuk a meglévő bent lévő állatokat is.
Hát köszönöm szépen, akkor további jó munkát, bár sokszor nem is munka, de munkaszerű.
Hát ez egy hivatás, így van, ez egy hivatás, de munka is jó formán. Nagyon szépen köszönöm.
Következőkben egy székely fiú beszél családjáról, illetve arról, hogy miért is van most éppen a Hortobágyon.
Esztán Gergely vagyok, a legidősebb legény. Csíkszentlélekről jöttünk, ide a behajtási ünnepségre.
Hát most igen, kihajtás is lehetne, ha tavasz lenne.
Igen.
Egyébként miért jöttetek? Kíváncsiság?
Hát az is, mert érdekel minket ez a kultúra is, illetve édesapám faragott egy kopjafát a 1848-as Hortobágyi betyárok tiszteletére, és azt fogják most avatni délután.
És hol van, azt még meg fogom nézni? Itt valahol a komondó kiállításnál?
Igen.
Akkor édesapád farag.
Igen.
Milyen sokféle fajta fát, vagy kopjafát, székelykaput?
Hát kopjafát, székelykaput, emléktáblákat, ilyesmiket farag. Bútort is készít.
A legkisebb, ugye még nem volt egy éves, a legnagyobb pedig...
18 éves vagyok.
Hányan vagytok itt, gyerekek?
10 vagyunk testvérek.
Gratulálok, így marad meg székelyekről, akkor, hogyha ennyi gyerek van. Na nézzük, mi van te rajtad, egy csizma.
Igen, csizma, egy székelyharisnya. Ez posztógyapjúból készül. A zsinorozásának különböző jelentései vannak.
Azt már minden tudjuk, csak ott.
Hát, és ott is csak a régiek sajnos. Nálunk is kiverőszőfélben van.
És akkor a felső?
A felső, ez felcsíki bőrös lájbi. Csíkszentdomokosiak, akik leginkább ezt viselik, vagy ez annak a falunak a motivumai vannak rajta. Illetve szőttesing, amit édesanyám volt nekem.
Ház, igen, és
kalap van.
A kalap az darutól, vagy?
Darutól, igen. Ez,
na,
más is lehetne, ez nálunk nem jellemző, igen, tehát nem is ismerjük, csak innen kaptuk ajándékba, tudjuk, hogy mekkora értéket képvisel, és emiatt hordjuk büszkén.
Hát ma már nem nagyon, de régebben sokat fizettek egy darutollért, hát, mert az jelkép is volt, úgy, mint a nadrágodon, vagyis a harisnyán lévő minták is jelképet is mutatnak, és azt is, hogy tulajdonképpen akinek ilyen van, az nem is olyan szegény ember, ugye?
Hát igen, tudtam szerint egy borút is adtak egy szép darutollért.
De a nadrágra is gondoltam, de egyébként meg úgy, te mit csinálsz ilyenkor? Tehát tanulsz még, vagy dolgozol?
Hát egyetemre járok még otthon, Csíkszeredában.
És milyen
agrárközgazdaság szakon.
Hát akkor gazdálkodni fogsz?
Hát igen, jelenleg is azt csináljuk. Van 4 nónius lovunk, illetve borzderes teheneink.
Na, az érdekes, a kis kárpáti borzderes.
Igen, így saját haszonra tartjuk őket.
Jó, erős teje van, de nem sokat ad. Meg hát húsa is kevés. Nem vagyok szakértője, de azért láttam már itt, mi onnan került. Úgy látom, hogy elmentek a többiek, úgyhogy igen, menni kell.
Igen, lassan.
Köszönöm szépen. Jó egészséget. Hanyadikos vagy az egyetemen?
Első éves.
Hát akkor még van idő. 5 év? Igen.
3 év az alapképzés.
Az alap. Na, jó munkát. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen. Jó egészséget kívánok.
Következőkben a kommandorokról beszélgetünk.
Kaprancai Erzsébet vagyok, a Hungária Kommandor Klub elnöke.
Kettő van, ugye?
Igen, igen, ők ott voltak, csak ők már végeztek a kiállítással.
Tehát elnök asszony éppenséggel mit csinálnak?
Itt éppen Kommandor Fesztivál tartunk. Ez most a 31. Minden évben egyszer tartjuk meg. Most már évek óta itt a Hortobágyi Nemzeti Park területén a behajtási ünnepség alatt. Ez egy baráti találkozó, nem hagyományosan megy, mint a kiállítás, hanem igazándiból csak összejövünk, és bemutatjuk egymásnak a kutyáinkat, amit az elmúlt egy évben sikerült tenyészteni.
Hát azért úgy látom, hogy elég komoly szakmai munka folyik itt közben.
Hát igen, közben tenyészemlét is szoktunk tartani minden rendezvényünk mellett. Itt felmérjük a kutyáknak nem csak a küllemi tulajdonságait, hanem az idegrendszeri, illetve a viselkedését is mérjük. Igyekszünk legalábbis. Ennek függvényében kaphatja a kutya a tenyészthetőt, vagy a nem tenyészthető minősítést.
Gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy mennyire szófogadó, mennyire esetleg támadó, hogyha olyan, vagy pedig ideges-e a kutya?
Igen, ez is benne van. Leginkább azt nézzük, hogy mennyire stabil az idegrendszere. Azt jelenti, hogy nem lehet félős, de nem lehet támadó és agresszív sem. Amennyiben egy pici fenyegetést érez, mert ezt egy nagyon picit megpróbáljuk, hogy akkor kiáll le viszont magáért és a gazdájáért.
Akkor a vizsga is van.
Így
vizsgáztatás.
Van.
Mert tulajdonképpen azért ezek a kutyák kutyához szoktak, úgy látom.
Abszolút igen. Ők általában a kommandot nem egyedül tartják sehol, sem udvaron, sem tanyán, hanem többen, legalább ketten is úgyis hatásosak, illetve még többen falkában szeretél.
És hol lehet tartani, milyen nagy terület kell neki, vagy nekik, hogyha falkában vannak?
Hát ez ugye attól függ, nagyon sok felé tartják, minden esetre panellakásban, lakásban nem, van, ahol bejárhat a lakásban, de igazándiból kint érzi magát jól, nagy terület kell neki. Udvaron is lehet tartani, de ott is azért egy méretes udvar kell. Attól függ ugye, hogy mekkora az udvar, azért kettő kutyát el kell, hogy bírjon, hát a tanyákon vagy gazdaságokban, meg természetesen hatalmas területen, akár nagyobb számú falka is elfér.
Mennyire mozgékonyak ezek a kutyák, mert nekem volt skót juhászom, hát az tett vagy 40-50 kört 2 óra alatt.
Nagyon gyorsak, ha szükség van rá.
Igen.
Igen, de csak akkor, ha tényleg szükség van rá. Egyébként szinte egész nap így elfekszik, figyel olyan helyen az udvaron, vagy a helyen, ahol mindent belát, éjszaka járőrözi, körbe-körbe járja, vagy az udvart, vagy a tanyát, vagy az ő területét.
Ugye egy gazdája van egy kutyának, ki a gazdája általában a hölgy, aki a szövetségnek is az elnöke, vagy pedig a férj, vagy a barát.
Változó egyébként, de általában a férfiak a gazdák. Természetesen az egész családot, gyerekeket is nagyon szereti, ugyanúgy megvédi, ugyanúgy nagyon rájuk lehet bízni a gyereket, úgyhogy abszolút családbarát, és egyébként a család védelmezője is.
Igen, de azért egyet választani kell neki.
Az általában férfi szokott lenni, bevallom őszintén, igen. Nem minden esetben van kivétel, de azért általában férfit választanak, igen.
Azt látom, hogy nem mindegyik kutya van megfürdetve most, de az számít ilyenkor?
Most azért nem számít, mert ez nem egy hagyományos kiállítás. Egyébként számítana. Ilyenkor ősszel már kevésbé, ugyanis ezt a nagy szőrt, amit most is látunk itt, ezt a nagy szőrt, ezt a megfőd, legalább egy hét, ami megszárad. Viszont most már hűvös van. És ha vizesen, eleve ha kint hagyják, akkor újra koszos lesz. Lakásban ilyenkor már nehezen tartják. Nyáron könnyen szárad, a nyári kiállításokra odafürdetni mindenképpen, mert a kiállítás az egy szépségkiállítás, és a koszos akkor azért mondjuk nem szép.
Ha egy tapsot kapott, valószínű, hogy valami, mit néznek még a lábállását, a járását.
Azt is, a mozgását, igen, a mozgását is nézik, egyáltalán a testfelépítését, hogy ez mennyire felel meg az úgynevezett standardnek, a leírásnak.
Most a felnőtt kutyáknak a testsúlya változik, gondolom.
Abszolút,
kisebbtől
van.
A nagyobb.
Így van.
Tehát 30 kilótól 50-ig?
Hát a 30 az már nagyon kevés. Inkább igen. Följebb mondanám. Igen, igen. Tehát egy kifejlett kanaz akár 70 kiló is lehet.
Olyan, nem látszik a szőrtől.
Így van. 50 kiló ugye általában inkább 50-től fölfelé vannak a kanaz, meg a szukák. És nagyon attól függ mekkora, ugye. Tehát, hogy milyen magas az a kutya. Mert vannak itt nagy magas szukák, és akkor vannak ugye a kanok is, amelyik kicsit kisebbek, mint az elvárt.
Na mondjuk ők nem fáznak meg télen.
Ők nem,
biztos.
Ők kint fekszenek a télen a betonon is, úgyhogy nem. A házba akkor mennek belfedett helyre, ha tényleg nagyon-nagyon esik az eső és fúj a szél. De különben egész télen így.
Önnek van kutyája?
Hogyne,
itt,
négy.
Itt
is van, igen.
Merre? Fürdetett vagy?
Hát nem volt megfürdetve, ott vannak szembe. Ha
látom,
van,
látom.
Ő volt az,
ott
igen.
Jöttem el mellett.
Igen, ő az.
Hát köszönöm, gratulálok. Hát azt hiszem, hogy aki a kutyát szereti, rossz ember nem lehet.
Ezzel teljesen egyet tudok érni, főleg ha a kommandós szereti.
Végezetül egy tárogatós beszél, akivel többször találkoztam már, kiadványairól, illetve hát a Szent Koronáról.
A tárogató a szívem csücske, és igyekszem minél több helyen népszerűsíteni, azért jöttem ide is, és hát 3 CD-t készítettem eddig, halkan felsír a tárogató, amin kuruszdalok, hazafias nemzetérzelmű dalok vannak, halkan felsír a tárogató, amin Erdélyért, amin erdélyi dalok, székelynóták, és halkan felsír a tárogató a hősökért, amin katonadalok, vermunkosok, fogolynótákat játszom.
Mikor kezdte egyébként a tárogatózást?
Tárogatózást, ezt pontosan tudom, mert akkor született a nagylányom, az 30 éve történt. Azóta fújom a tárogatót.
Örömébe kezdett el tárogatózni? Búshangú egyébként a tárogató?
Hát lehet ezen mindenféle dolgot játszani. A népzenétől a nótákon keresztül, a komoly zenéig, a jazzig, tehát gyakorlatilag mindenre használható a tárogató. Hát általában inkább a kuruszdalokra, meg a szomorkásabb dallamokra szokták használni, mert hát a magyar néplélek sem duhaj, és nem veri a poharat a falhoz, hanem hogyha úgy igazán elmélyül, akkor úgy lélekből csöndesen, szépen halkan nótázik.
Hol készíti a CD-t? Otthon, egy stúdióban, vagy pedig...
Stúdióban, persze.
Tehát egy, nem a sajátjában.
Nem, akkor... sajátom nincsen. Tehát mind a hármat más-más stúdióban csináltam. Az elsőt Szentendrén a Kecskés együttesnek a stúdiójában, másodikat Csíkszeredán, a harmadikat meg Kalocsán, mert akkor ott laktam.
Erdély, Kalocsra, Szentendre, igen, bejárja a világot.
Bejárom a világot, hál' Istennek, és igyekszem a tárogatót népszerűsíteni, mert a tárogató egy csodálatos hangszer. Minden koncertemen el szoktam mesélni, hogy a tárogató, illetve a magyar nyelv, a legősibb nyelv a Földön, ezt minden külföldi nyelvész elismeri. Ragozó nyelv, mint Jézus anyanyelve, és az azt jelenti, hogy a szót ő már önmagában egy értelmes szó, és az különböző ragokkal pontosítják, finomítják, és mindig a nagyból a kicsi felé. Ez rajtunk kívül csak a japánok és a baszkok gondolkodnak ebben az irányban.
Etruszkok voltak még.
Hát igen, hát azok is rokon népek, úgy van. A világ többi része visszafelé gondolkodik. Na most, hogyha a tárogató szónak a szótövét megkeressük, az azt jelenti, hogy tár. Tehát mit csinál?
Nyit az emberekre, a lelkére, a szívére.
Kitárja a jó érzésű emberek lelkét. Így van. Tehát ezért van az, hogy nagyon sokszor könyvbe lábad az embereknek a szem, amikor játszom, és ez egy fantasztikus dolog, mert az a legnagyobb dicséret.
Egyébként gyakran koncertezik?
Igen, hál' Istennek. Hát most nagyon sok helyre hívnak, rendezvényekre, falunapokra, vásárokra el szoktam menni, és ha van rá lehetőség, akkor nagyon szívesen adok egy önálló koncertet, ahol elmesélem a tárogató történetét, verseket idézetekkel tarkítom, tehát bemutatom, hogy mi is ez a hangszer, és hát hál' Istennek ezért sok helyre hívnak. Jótékonysági koncerteket szoktam szervezni. Most
hogy a három fajta CD-t mutatott, de mellette olyan típusú könyvek is vannak, amelyek a szeretetről szólnak, tehát egy kicsit érzelmesebb, és a lélekemelő könyvek, plusz itt a Tülök és a Szent Korona. Én látok egy Szent Koronát valaki előtt, akkor tudom, hogy magyar, érzelmű ember.
Én is így gondolom, igen. Hát a tárogató mellett még egy nagyon nagy szívügyem van, és ez pedig a magyar történelem, és azon belül főleg a Szent Korona. Két könyvet írtam eddig a Szent Koronáról, az egyik elsőnek a címe Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, amiben egyszerűen, közérthetően próbálom elmagyarázni, hogy mi az az ősi alkotmány, ami ma is érvényben van, ma is kötelező lenne használni. Ez az alkotmány, amiről beszélek, amit Szent Korona tannak nevezünk, vagy történeti alkotmánynak, ez hatálytalaníthatatlan, hiszen ma is érvényben van, mert Szent István halála előtt a koronát és azon keresztül az egész ország terület és az egész ország lakosságát, kincseit fölajánlott a nagy boldogasszonynak, Szűzanyának, és ez egy meghatározott helyen és időben, tehát a pilisi nagyboldogasszony koronázó templomban, és nagyboldogasszony napján, tehát augusztus 15-én történt, ami azt jelenti, hogy ez egy égi szerződés, aminek az egyik fele égi személy, tehát ezt a szerződést földi ember soha föl nem bonthatja, tehát mai napig érvényben van ez az alkotmányunk, ami a vérszerződéssel kezdődött, Szent István intelmei, az Aranybulla, Verbőci tripartitum 1848 és 1920, tehát egy nap fő vonalakban, hogy miről is szól ez az alkotmány. Tehát ez az ősi alkotmányunk, ami ma, még egyszer mondom, ma is érvénybe kellene lenni. Sajnos az emberek nem tudnak róla, hiszen 70 éve erről egyetlen szót nem tanítanak és nem beszélnek. Na én ezt próbáltam az első könyvembe egyszerűen és közérthetően leírni, hogy mit kéne tudnunk az alkotmányunkról. Majd aztán rájöttem, hogy tovább kell lépni ezzel a kérdéssel, mert nagyon sok embernek hibás tudása van, és főleg Szent Istvánról, és ennél fogva szembefordulnak az egész jogrendünkkel és a Szent Koronával, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor utána kell ennek is nézni, és megírtam a második könyvemet is, aminek az a címe a második lépcsőfok a szakrális királysághoz, és ezt a szakrális királyság témakörét próbáltam leírni, hogy mit jelent a valódi magyar küldetés, milyen úton kellene ma is járnunk, sajnos megint ugyanerre előre kell kiukadnom, hogy nem azon az úton járunk. Ez pusztán azért, mert az emberek erről még soha nem hallottak és nem tudnak róla.
Általában úgy tanítják, hogy ugye ez a Szent Korona, nem Szent Korona igazából, csak már később lett az, ugye egy latin, meg egy bizánci része van, és közben én meg legalábbis a Szent Korona Szövetségnek a vezetőit úgy hallottam bizony, hogy hát ez van jó 500-600-as években keletkezhetett valahol ott a turáni alföld környékén.
Így van, pontosan, sőt hamarabb valószínűleg, tehát a Szent Koronán az eredeti képek között szereplő Damján és Kozma egy valódi élő orvos ikerpár volt, aki a 300-as évek elején élt. Tehát egyértelmű, hogy ettől kezdve 300-as évek elé nem datálhatjuk a koronakészítést, viszont 400-as években, mert már megvolt ez a korona, sőt nagyon valószínű, sajnos nem bizonyítható, de nagyon valószínű, hogy Attilát is ezzel koronázták királlyá, hiszen ő Attila is szakrális király volt. Tehát ő megmutatta a világnak, hogy mit jelent a szakrális királyság. Tehát ő rajta keresztül ezt lehet legszebben visszavezetni, hiszen Attila most azt mondják rá, hogy leigázta a félvilágot. Én ezt úgy mondanám, hogy valóban eltörölte mindenütt a rabszolgatartást, leigázta azokat, akik igazságtalan jogrendet tartanak, felszabadította a testvérnépeket, és egyesítette őket. Na most Attila Róma falai előtt, tehát leverte a római légiókat, oda ment akadály nélkül szinte Róma falai elé, és hogyha ő akarta volna, akkor császárrá koronázhatta volna magát, vagy kifoszthatta volna a világ leggazdagabb városát. Ám egy szakrális királynak nem ez a feladata. Nem az, hogy kihasználja a győzelmét, hanem az, hogy fölemelje a gyöngéket, és nemesítse, és tanítsa őket. Tehát Attilát nem csak a barátai, hanem az ellenségei is, sőt, még a római egyház is Isten ostorának nevezte, nem az ördög ostorának. Tehát azt az igazságos büntetést hozta el, tehát, hogy visszavezetni a valódi Jézus tanításai az evangéliumokhoz. Tehát a szakrális királyságnak ez a lényege. Ugyanezt a királyságot vitte tovább Szent István, és a szakrális királyság Szent István és Mátyás között tartott. Mátyás volt az utolsó szakrális király, akit valóban úgy és olyan körülmények között avatta a király, mint ahogy ez a szakrális királyságnak kell. Tehát a Szent Korona az nem attól szent, hogy a második Szilveszter pápa küldte vissza, hangsúlyozom, vissza a magyar királynak.
A lengyelek is kérték volna állítólag, de hát végül is mi kaptuk meg.
De igen, mert az angyali üzenet ott volt Szilveszternek, hogy oda kell adnod ezt a koronát, mert ő nekik jár. Tehát a szakrális királyságnak ez a lényege, hogy fölemelni, nemesíteni a tudatlan emberiséget. Ma is ugyanez a feladata a Szent Korona. Ma is ugyanezt kellene újra helyreállítanunk, de én hiszek abba, hogyha egyre több ember megérti azt, hogy mi a valódi múltunk és a magyarság küldetése, akkor vissza fogunk találni arra az útra, amit az őseink jelöltek ki nekünk.
Vesztegrán Miklóst hallották a Hortobágyi Forgatagban. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a médiatanács megbízásából, a Magyar Médiatanács támogatásával. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!